Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Csőd közelbe került a Country Garden nevű kínai ingatlanfejlesztő óriás. A cég két hete fizetésképtelenséget jelentett. A Country Garden könnyen az ugyancsak ingatlanok építésével foglalkozó Evergrande sorsára juthat, ami már bedőlt. Kínában bő két éve tart az ingatlanpiaci válság. Az ágazat kulcsfontosságú, hiszen a kínai GDP 20-30%-át adja. Mi lesz a kínai, és mi a világgazdasággal, ha összeomlik a szektor? Horváth Sebestyén az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatója, a Geotrendek vendége. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mikor és miért kezdődött a kínai építőipar felfutása, mert hogy évekig dinamikusan nőtt a lakásépítések száma Kínában?
Az építőipar felfutásának az időpontja egy időre tehető az urbanizáció nagyobb léptékbe kapcsolásával. Városlakók arányának növekedési üteme 1990 előtt nagyjából évi szinten 0,3-0,4% volt. 1990 után azonban ez durván a négyszeresére, ötszörösére 1,4%-ra nőtt. Hogyha megnézzük a városlakók arányának időbeli alakulását Kínában, akkor jól látható, hogy a trendvonalban az évezred forduló környékén van egy törésvonal. Az építőipar ehhez a megnövekedett kereslethez, a népesség nagy arányú városokba költözéséhez igazodva az évezred forduló környékén kezdte kiépíteni azokat az óriási kapacitásokat, amelyek még ma is üzemelnek. Ennek köszönhetően mára a kínai GDP-nek kb. 30%-át adja a szektor. Azonban az utóbbi 2-3 évben megfigyelhető az a tendencia, hogy az ingatlanpiac nagyjából telítődött, most már szinte mindenkinek, aki akart vásárolni, annak van saját ingatlana, ezért az utóbbi két évben az ingatlanépítési projektek elkezdtek egyre jobban háttérbe szorulni az infrastruktúrális beruházások és projektek javára.
Hogy lett ebből a lakásépítési lázból ingatlan lufi? Egyáltalán pontosan mit jelent az, hogy ingatlan lufi, vagy ingatlan buborék alakul ki?
Az ingatlan buborék igazából teljesen olyan, mint bármelyik másik eszközbuborék, mint például a részvénybuborék vagy a kötvénybuborék. Ez a buborék szó pedig arra utal, hogy például az ingatlanok esetében az ingatlanok ára jelentősen meghaladja a gazdasági fundamentumok alapján alapuló árukat. Például egy ingatlan esetében 10-szer annyit ér egy ingatlan, mint amennyiért a jövőben 5-10 év múlva el lehetne adni azt az ingatlant. Vagy például egy részvény esetében, mondjuk egy magyar példa, mondjuk van egy részvény, amit 100 000 forintért lehet venni, azonban ez a részvény évi szinten csak 100 forintos osztalékot fizet, tehát durván 100 év alatt térülne meg a befektetés, ezt is egy túlértékeltségnek, illetve egy lufinak nevezünk.
Hogy alakult ez ki? Egyszerűen túl sok lakás épült, és ezért lesznek a lakások a jövőben egyre olcsóbbak?
Összességében igen, ez történt, hogy Kínában a legjobban teljesítő eszközosztály az az ingatlan volt. És mivel a legjobban teljesítő eszközosztály volt, óriási mértékű megtakarítás, illetve beruházás áramlott ebbe az ágazatba. Összehasonlításképpen csak kiemelem, hogy a Kínában a megtakarítási ráta 47%-os, és mára a lakossági vagyonnak körülbelül 70%-a kapcsolódik az ingatlanhoz. Összehasonlításképpen a megtakarítási ráta Kína figyelmen kívül hagyásával a világon 24%-os, az Egyesült Államokban pedig 18%-os, illetve az Egyesült Államokban a lakossági vagyonnak a kínai értéknek a fele, 35% kapcsolódik az ingatlan befektetéshez, ingatlan vagyonhoz. Illetve mivel 2006-ban a yuan az ország gazdasági teljesítménye miatt jelentősen elkezdett erősödni a főbb nemzetközi devizákkal szemben, és ennek következtében a kínai exporttermékek a világkereskedelemben kevésbé voltak már versenyképesek, a kínai állam pénzt kezdett el nyomtatni, a yuan leértékelésének, vagy hát a vásárló erejének a csökkentése érdekében, és ez a újonnan nyomtatott pénz ennek a nagy hányada az ingatlan piacra áramlott.
Tehát befektetési céllal vásároltak a kínaiak egy idő után lakást?
Igen, egyre többen spekulációs céllal vásároltak lakást, arra apelálva, hogy a jövőben is majd emelkedni fognak az ingatlan árak. Egy 2018-as tanulmányból vett statisztika alapján mi 2008 és 2012 között az első lakást vásárlóknak az aránya az körülbelül 60-70%-os volt, 2018-ra ez 13%-ra csökkent, a második és a harmadik, vagy még annál is több lakással rendelkezőknek, tehát akik befektetési céllal vásárolnak lakást, azoknak az aránya pedig 87%-ra növekedett.
Akkor most ezek a lakások, amiket befektetési céllal vásároltak, nem tudom, üresen állnak?
Igen, rengeteg lakás üresen áll. Befektetési célból körülbelül 65-80 millió lakás áll üresen, de a 2023. augusztusában az idei évben eddig épített körülbelül 648 millió négyzetméternyi terület állt üresen, csak azért, mert nem tudták értékesíteni. Ez egy 45 négyzetméteres átlagos lakásmérettel számolva körülbelül 14,5 millió ingatlant jelent.
Ez brutális mennyiség.
Igen, és a legfőbb probléma az az, hogy a jövőben sem lehet arra számítani, hogy ezt az óriási mennyiség üresen álló lakást majd a jövő populáció vagy lakossága fel fog tölteni, ugyanis az egygyermekes családmodellt bár 2021-ben véglegesen kivezették, a fiú gyermek előnyben részesítése miatt egy természetellenes nemi arány alakult ki, és illetve a termékenységi ráta Kínában az egyik legalacsonyabb, 1,3. A kínai statisztikai hivatalnak a volt vezetője engedett meg magának egy Kínában bátornak számító kijelentést, ugyanis azt mondta, hogy ahhoz, hogy az összes üresen álló lakást fel tudja tölteni a kínai lakosság, ahhoz körülbelül 3 milliárd főre lenne szükség, ami a jelenlegi kínai lakosságnak közel a több mint a duplája.
Hitelből épültek ezek az ingatlanok, vagy hitelből vásárolták ezeket? Ez is problémát jelentett? Tehát ezért is alakulhatott ki ez a bizonyos ingatlan buborék?
Igen, a lakosság is jelentős hiteleket vállalt, és hogy mennyi hitelt vállalt, 2007-ben a lakosság adóssága GDP arányosan kb. 20% volt, 2019-re, 2020-ra ez pedig 60% fölé nőtt, azóta azonban, mivel az építőiparban és az ingatlan piacon beköszöntött a válság, ezen a szinten megrekedt, most már stagnál.
És mikor kezdett leereszteni ez a bizonyos ingatlan lufi, tehát mikor jött az ingatlan piacba, és miért ez a válság?
A kínai vezetést már két évtizede folyamatosan figyelmeztetik arra, hogy az ingatlan piaci buborékkal valamit kezdeni kell. Ezt a figyelmeztetés áradatot 2021-ben hallotta meg a vezetés, amikor bevezették az úgynevezett három vörös vonal szabályozást. Ez a szabályozás azt volt hivatott elérni, hogy szűküljön a likviditás, és hogy a vállalatok nehezebben, vagy hát szigorú feltételek mellett tudjanak hitelt vállalni, és ezzel megakadályozzák az ingatlan árak további növekedését. Ez a három vörös vonal három elemből állt, mint ahogy a neve is mondja. Az első az volt, hogy a kötelezettségek, a vállalat kötelezettségei nem haladhatják meg az eszközértéknek a 70%-át. A második, hogy a nettó adósság nem lehet magasabb a saját tőkénél, illetve az utolsó, hogy a tartalékoknak fedezniük kell az éven belül esedékes adósságnak az állományát. Abban az esetben, hogyha egy vállalat nem teljesítette ezt a három feltételt, akkor bírságokat róttak ki neki, amely bírságok miatt, illetve mivel egyre többen rászméltek arra, hogy itt egy ingatlan piaci buborék alakult ki, megrendült a szektorba vetett befektetői bizalom.
Elmaradtak a vásárlások?
Igen, a 2010-es évtizedben az ingatlan piacba való befektetéseknek a növekedési üteme az éves szinten legalább 5%-os volt. 2021-ben, mivel megrendült a bizalom, azonban csak 0% körül stagnált, 2022-ben pedig egy addig példátlan 8,4%-kal lecsökkentek a szektorba áramló beruházások, befektetések.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatója, akivel a kínai ingatlan válságról és következményeiről beszélgetünk. Nagyon látványos az Evergrande nevű kínai építőipari óriás összeomlása, talán jól mutatja az egész szektor helyzetét Kínában. Pontosan mibe bukott bele ez a gigacég?
Az Evergrande-t 1996-ban alapították, és az alapító, akinek a nevének a pontos kiejtése, most inkább nem próbálkoznék, nagyon ügyesen kihasználta az évezred forduló körüli urbanizációs folyamatokat, és egy úgynevezett borrow to grow, tehát kölcsönöz, hogy növekedj üzleti modellt épített fel. Ennek az volt a lényege, hogy az elején hitelt vettek fel, a hitelből elkezdtek különféle ingatlan beruházásokat, lakásokat építeni, majd ezeket a lakásokat a befejezés előtt értékesítették, az így befolyt összegből, az előzetes értékesítésből befolyt összegből pedig újabb növekedési projekteket finanszíroztak, illetve a hitelt kezdték el törleszteni. Ez az üzleti modell nagyon jó, azonban csak addig fenntartható, amíg a szektorba folyamatosan áramlik be az új forrás. Amint ez abba marad, a piramisra játékra hajazó üzleti modell bedől. Az Evergrande-val is ez történt, bár 2010-es évek közepén megpróbálkoztak egy üzleti modell váltásra, hogy kevesebb hitelt vállalnak, alacsony költséggel üzemelnek és magasabb hozamot érnek el. Ennek keretében például a tevékenységportfóliót szélesítették, foci csapatokat vásároltak, plasztikai műtétközpontot üzemeltettek, vagy például ők váltak Kína második legnagyobb palackozott vízgyártójává, azonban mivel említettem 2021-ben megrendült a szektorba vetett bizalom, elmaradtak az új befektetések, 2021-ben pedig az Evergrande már nem volt képes teljesíteni, amit egy 32 milliárd dolláros külföldi adósságának a törlesztését. 2021. augusztusában, augusztus 17-én pedig csődöt jelentett, és az Egyesült Államokban csődvédelmet igényelt. A csődvédelemnek az a lényege, hogy megvédi a vállalat amerikai eszközeit, tartalékait, például államkötvényeit vagy egyéb befektetéseit az amerikai befektetők vagy beszállítók esetleges kártérítési pereitől. A csőd bejelentését követően rövid idő alatt az Evergrande vállalat részvényei a hongkongi tőzsdén körülbelül 90-97%-ot estek, majd 17 hónapig fel is függesztették velük a kereskedést.
A China Evergrande Group elnökét néhány hete rendőrségi felügyelet alá helyezték, a cég részvényeinek értékesítését pedig felfüggesztették az imént emlegetett hongkongi tőzsdén. A részletekről Domanics András beszélgetett Salád Gergely sinológussal, az LTBTK habilitált egyetemi docensével.
Az Evergrande egy 90-es években alapított cég. Alapító, vezérigazgató, mindenese a cégnek egy favágónak a fia, tehát a teljes mélyszegénységből lett Ázsia leggazdagabb embere. Az, hogy őt megfigyelik és nem hagyhatja el a házát, az még Kínában nem számít egy büntetőjogi aktusnak. Az csak a leges legeleje egy hosszú eljárásnak, és nem tudjuk, hogy ez az eljárás ez menni fog elmenni. Nem derült égből villámcsapásként érkezett ennek a házőrizetbe helyezésnek a híret. Még a hó elején konkrétan letartóztatták a vagyonkezelési leányvállalatnak a vezetőit, meg jó néhány alkalmazottját. A napokban az alapítón kívül más vezetőket, meg volt vezetőket is felügyelet alá vettek. Itt nyilván arról van szó, hogy ezt az Evergrande kérdést ezt valamilyen módon a kínai államnak kezelnie kell. Tehát teljesen nem engedheti el a dolgot, hogyha a cég teljesen csődbe menne, már pedig lényegében abban van, hogy felfüggesztették a hongkongi tőzsdén a részvényeivel való kereskedést. Tehát, hogyha csődben lenne a cég, az hatalmas problémákat okozna a kínai gazdaságban. Ugye egyrészt sok millió ember van, aki befizetett a cégnek új lakásra, de azt nem kapta meg. Másrészt ott vannak a kifizetetlen alvállalkozók, meg beszállítók. Harmadrészt ott vannak a bankok, akik hitelezték, és nem kapják vissza a pénzüket. Ezért valamit a kínai államnak, hogy ne legyen ebből egy társadalmi gazdasági válság, kell kezdeni valamit. Ennek nyilván az egyik része az, hogy felelősségre vonja a felelősséget, utána valamilyen módon biztos, hogy átszervezik, feldarabolják, kis darabokra szedik szét használható dolgokat, kiszervezik máshova, és ebben az államnak nagy szerepe lesz.
Kína esetében az állam egy megfelelősen befolyásos tényező. Itt most ebben a cégben szerepet vállalt az állam, vagy ez teljes mértékben magáncég?
Nem, ez teljes mértékben magáncég. A részvényeinek a 60%-a egyébként a már említett alapító vezérigazgatónak, ennek a Szűtyáin nevű embernek a kezében van, és a többi része is magánrészvényeseknek a kezében van. De hát ugye ez az a méret, amire azt mondják, hogy túl nagy ahhoz, hogy elbukjon. Lényegében cégként elbukott már, valamilyen módon biztos, hogy ez az Evergrande történet hát így véget fog érni, de az előbb említett problémák miatt, amik hát a kínai gazdaság egészét megfektethetik, nem teheti szét a kezét az állam, hogy hát mi semmit nem fogunk csinálni, és veszítsék el a megtakarításukat a vásárlók meg a hitelezők. Tehát valamilyen módon az állam biztos, hogy aktívan szerepet fog vállalni, de az is biztos, hogy nem akar túl aktívan szerepet vállalni, hiszen ilyen pedagógiai célzata is van annak, hogy nagyon elszemtelenedtek és túl nagyra nőttek az ingatlan vállalatok, ingatlanfejlesztő vállalatok Kínában, és valahol meg kell nekik mutatni, hogy nem csinálhatnak azt, amit akarnak, és nem kaphatnak végtelen mennyiségű hitelt, és nem lesznek mindig kihúzva a bajból, mert akkor csak még nagyobbra növekednek a buborékok, hanem ilyen óvatos leeresztése várható a buboréknak, az államnak az aktív felelősségvállalásával és a költségek részének az átvállalásával, de nyilván, akit felelősnek találnak a helyzetét, azt felelősségre fogják vonni, meg fogják büntetni azért is, hogy a többi ingatlan cég próbáljon racionálisabb gazdasági döntéseket hozni.
Már látjuk, hogy nem csak az Evergrande dőlt be, de már a Country Garden is fizetésképtelen. Más építőipari cégek is bajban vannak most már Kínában, tehát elindulhat egy csőd hullám?
Igen, a Financial Times-on jelent meg talán 2 hónappal ezelőtt egy nagyon jó kimutatás, amely a 2020-as bevételük alapján rangsorolta az 50 legnagyobb kínai építőipari vállalatot, és külön kategorizálták, hogy ezek közül azóta hány vált fizetésképtelenné. Az 50 vállalat közül 27 vált fizetésképtelenné, amely vállalatok az ingatlan forgalomnak kb. 40%-át adták.
És hát említette, hogy nincs is igény nagyon több lakásra, akkor nem nagyon javulhat a szektor helyzete a közeljövőben.
Kína gazdasági fejlődésének az a szakasza, vagy hát a szektor életében az a szakasz fog elkövetkezni, amikor az ingatlanárak korrigálni fognak az ingatlanok tényleges értékéhez, ezzel fokozatosan leeresztve az ingatlanpiaci buborékot.
Milyen hatással van az ingatlanpiac, illetve az építőipar hanyatlása, válsága a teljes kínai gazdaságra? Átgyűrűzhet ez például a bankokra ez a válság, vagy más gazdasági szektorokra, ágazatokra?
Igen, mint említettem, a kínai gazdasági teljesítménynek körülbelül 30%-át adja az építőipar, tehát a legjelentősebb alágazata a kínai gazdaságnak, azonban az önkormányzatok szempontjából is nagyon káros az építőipar hanyatlása, mivel hogy elmaradnak a beruházások, akkor az önkormányzatoknak nincsen lehetőségük a saját területeik értékesítésére, ez pedig bevételkiesést fog okozni, azon felül, hogy a kínai önkormányzatoknak az összesített adóssága körülbelül a kínai GDP-nek a 150%-a. Ez a jövőben pedig további gazdasági problémákat fog okozni, illetve igen, az is egy jelentős kockázat, hogy ez az építőipari válság átcsaphat majd egy hitelválságba is, mint egy vírus tovább terjedhet a gazdaság többi szektorára. A többi vállalat is a szigorodó kamatkörnyezet miatt nehezebben fog forráshoz jutni, így ez az egész folyamat ronthatja a kínai gazdasági bővülés ütemét.
Hát azt már látjuk, hogy lassul a kínai gazdaság, de akkor gazdasági válság is jöhet?
A 2010-es években megfigyelhető volt az a tendencia, hogy a kínai gazdasági teljesítmény növekedési üteme egyre inkább csökken, míg a 2015 előtt, 2010 és 2010 között 7-8%-os volt az átlagos növekedési ütem, 2015 után fokozatosan 6%-ra mérséklődött, 2019-ben pedig már 6%-ot se érte el, 5,99%-os volt a GDP növekedés. Ezt követte a koronavírus járvány okozta gazdasági válság, majd 2021-ben az ebből való visszapattanás, 2022-ben pedig 2,99%-os GDP növekedés sikerült elérniük, amely jelentősen elmarad a 6%-os minimális ütemnél. Van is egy ilyen mondás, hogy egy 6%-os GDP növekedés Európában csoda, Kínában elvárás. Hogyha nem sikerül a kínai kormányzatnak, vagy hát a kínai gazdaságnak teljesíteni ezt a növekedési ütemet, az jelentős politikai ellenállást, konfliktusokat is kiválthat, illetve Xi Jinping elnök is utalta arra, hogy az egyéb projektek, például az egy jövezet, egy út globális fejlesztési politika is most háttérbe fog picit szorulni, azért, hogy a kínai növekedési ütemet ismét egy megfelelő szintre tudják emelni. A legfrissebb becslések alapján, legfrissebb októberi becslések alapján idén kínai GDP 5,11%-kal emelkedhet, azonban a strukturális gondok, az építőipar nehézségei, illetve a geopolitikai konfliktusok, például az Egyesült Államokkal való rivalizáció miatt ezt követően 4% körül állandósulhat a kínai GDP növekedése, ami jelentősen elmarad a kívánt szinttől.
Peking próbálja menteni a helyzetet, tehát próbálkozik valahogy fellendíteni a gazdaságot?
Igen, legutóbb idén áprilisban jelentettek be egy 1800 milliárd dolláros stimulust, ami kifejezetten az építőipari teljesítményt akarja egyrészt élénkíteni, illetve az építőipari teljesítmény célját próbálja az ingatlanoktól az infrastrukturális beruházások felé terelni. Ez egy óriási mértékű stimulus, körülbelül a kínai GDP-nek a tizede. Azonban az elmúlt évtizedben a kínai kormányzat rosszul mérte fel, hogy mi ennek az urbanizációs folyamatnak a kiváltó oka. Nem az volt a baj, hogy a kisvárosokban nem volt megfelelő mennyiségű lakás, hanem az, hogy nem volt megfelelő mennyiségű munkahely, ezért a népesség elkezdett a jól fizető munkahelyjel kecsegtető nagyvárosokba áramlani. Az utóbbi két évtizedben a kínai kormányzat egyrészt szabályozással, tehát például bizonyos alapvető szociális ellátásokhoz való jogosultsággal, vagy lakásvásárlási jogosultság születési tartományhoz való kötésével próbálta korlátozni ezt a folyamatot, azonban a befektetésekkel is próbáltak ellenmenni ennek az urbanizációs tendenciának. Az állami ingatlan beruházásoknak körülbelül a 80% az a kisvárosokban összpontosult, 20% pedig a közepes és a nagyobb városokban. Tehát az ingatlanpiaci buborékot azzal is enyhíteni lehetne, hogyha hagynák a kínálatot a kereslethez igazodni, és nem, mint egy megerőszakolva a gazdasági folyamatokat, ellen menni a keresleti folyamatoknak.
Milyen világgazdasági hatásai lesznek, vagy lehetnek, vagy akár már vannak is annak, hogy lassul a kínai gazdaság, vagy mondjuk válságba kerül?
2022-ben a sajtó azzal volt tele, ugye ez az az időszak volt, amikor rendkívüli mértékben megemelkedtek az energiahordozóknak az árai, és ez mindez akkor történt, amikor a kínai gazdaság zero covid politika miatt még nem is nyitott teljesen ki, és tavaly a sajtó azzal volt tele, hogy újabb inflatorikus nyomást fog helyezni a globális gazdaságra Kína újranyitása, mivel majd akkor ismét elkezdenek kőolajat, földgázt vásárolni, ez fölnyomja akár például a kőolaj világpiaci árát hordonkénti 110-115 dolláros környékre, ez azonban elmaradt. Azonban, hogyha a kínai gazdaság csökkenni kezd, annak lehet szintén egy inflatorikus hatása, áremelő hatása, mivel majd a kínai gazdaság outputja, termékei kisebb mértékben, kisebb volumenben fogják ellepni a globális piacokat, ezért relatív áruhiány léphet fel, illetve a kínai gazdasági teljesítmény növekedési ütemének csökkenése az egy övezet, egy út kezdeményezés, amit sokan a jelen század legnagyobb globális projektjének tekintenek. Ebben is nehézségek léphetnek fel. Azt hiszem, idén volt az a hír, hogy ennek a kezdeményezésnek a keretében már 1000 milliárd dolláros beruházások valósulnak meg 2013-as indulása óta, és ez nagyon sok országnak, köztük hazánknak is rendkívüli előnyt jelentett. Ugye gondolok itt a Budapest-Belgrád vasútvonalra. A kínai gazdaság lassulásával ez a kezdeményezés a háttérbe szorulhat, és így kevesebb infrastruktúrális beruházást tud majd a kínai állam meghitelezni világszerte.
Akkor Magyarországon is megérezhetjük majd ezt. Kevesebb lesz mondjuk a kínai beruházás, kevesebb gyár, kínai üzem érkezik majd esetleg Magyarországra is, tehát lett egy ilyesfajta hatása is?
Igen, ez egy jelentős kockázat, reméljük, hogy ez nem fog megvalósulni, mivel 2022-ben Kína már a harmadik legnagyobb beruházója volt Magyarországnak. Dél-Korea és Németországot követően Kínából áramlott Magyarországra a harmadik legtöbb működő tőke, és a Kína a legdinamikusabban előretörő szerepet is birtokolja, ami 2014-ben a hazánkra érkező külföldi működőtőkének csupán 1%-a volt Kínából irányuló, 2022-re ez az arány 9%-ra növekedett.
Horváth Sebestyént, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány kutatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.